10. Blum közlegény őrvezetővé való előléptetése nem érte meglepetésként a G-századot. Már december vége óta sejtették, hogy az első megüresedett altiszti státuszt Blum fogja megkapni. Blum tavalyig, amíg váratlanul fel nem tűnt az ezred bajnokságon, majd a hadosztálybajnokságon, hogy aztán 4 győzelmet is szerezzen az ezrednek a stadionban, csupán egy volt a sok jelentéktelen pofa közül, akik kényszeredett vigyorral bámultak az emberre a századról készített évvégi tablóról. A még középszerű katonának sem nevezhető Blum az ökölvívás segítségével vívta ki magának előkelő pozícióját. Ő volt az egyetlen a bakák, őrvezetők és hasonszőrűek közül, akit az öreg Ike valaha is kiszólított a sorból, hogy vezényelje a rendgyakorlatokat, és akit tanítgattak a tizedességre. A század nem sportoló része örökké viszálykodott a sportolókkal, és keserűen fogadta ezt a nyilvánvaló kivételezést. Holmes százados bizonyára megdöbbent, aztán megsértődött, és végül valószínűleg felháborodott volna, ha tudomására jut, milyen hatást váltott ki századában a közlegények többségénél Blum előléptetése. De az elégedetlen mormogásnak csak egy kis része jutott el hozzá, és az is annyira megszelídített formában, ami besugói véleménye szerint már nem bánthatta a fülét. No, a sportolók közül senki sem volt személy szerint baráti viszonyban Blummal, testvéri szeretettel fogadták be maguk közé, és hevesen megvédték a támadások ellen. Ezt kellett tenniük, ha érvényt akartak szerezni annak az elvüknek, mi szerint a sportolókból jobb vezetők lesznek. Mindig ezzel igazolták magukat a rendes szolgálatot teljesítő közlegények elkeseredett zúgolódásával szemben, akiket sose léptettek elő. Különösen a kis Maggio, a kártyás, a Gimbel áruház egykori speditőre volt dühös és elkeseredett. Hát tudtam volna, mondta Pruittnak, akitől 2 prics választotta el Choate főnök rajában. Ha tudtam volna, hogy így megy ez ebben az átkozott hadseregben, hogy a századból pont Blum kapja a megüresedett őrvezetői rangot, csak azért, mert boxol. Miért? Te mire számítottál, Angelo? Vigyorgott Pru. De hát még csak nem is jó katona, ne felejtsd el, folytatta keserűen Maggio. Egyszerűen csak boxoló. Én egy hónapja még újonc voltam, de jobb katona vagyok, mint Blum. Nem az a fontos, hogy ki a jó katona. Pedig annak kéne lenni. Na de várj csak, komám. Csak leszereljek egyszer. 6 kötelezettség ide, 6 kötelezettség oda. Engem ugyan be nem húznak még egyszer. Nem a túrót, vigyorgott Pru. Direkt 30 évesnek való vagy. 100 méterről látom rajtad. Kikérem magamnak, dühöngött Maggio. De komolyan mondom. A haverom vagy, de ennyire még téged sem szeretlek. Még hogy 30 éves. Nem én pajtás. Ha én még egyszer egy seggfej tiszt inasa, kertésze és mindenese leszek, akkor meg kell, hogy fizessenek érte. Érted? Pedig továbbszolgáló leszel, mondta Pru. Toho vahab szohol gahaloho, kantálta Maggio, az ismert kürt jelet parodizálva. Egy szart! Ha valakit elő kellett volna léptetni, az te vagy, pajtás. Messze te vagy a legjobb katona ebben a bandában, ezt én mondom. Millió mérfölddel. Az esős évszakban, a tantermi foglalkozások közben Maggio egyre jobban kezdte csodálni Prút, mint katonát. Lázas gyorsasággal járó szemét nem került el, hogy mennyire ért Prú a puskához, revolverhez, a golyószóróhoz, meg a géppuskához, és hogy tudja valamennyi alkatrészük nevét. Prú számára persze mindez nem volt újdonság, hiszen régi katona volt. De Maggio bámulata Prú a katona iránt 100%-kal megnőtt, amikor megtudta, hogy Prú boxoló volt a 27-eseknél, itt meg nem volt hajlandó Holmes csapatában ringbe szállni. Érteni nem értette ugyan a dolgot, mivel azonban természetétől fogva a gyöngébbek oldalán állt, még a gimbelnél szokott rá, és a katonaságnál sem szokott le róla, csodálta miatta. Prú katonai ismereteit először csak tisztes távolból figyelte ámulva, és csak akkor ajánlotta fel, hogy legyenek barátok, mikor ezt a másik dolgot is megtudta. Ha beálltál volna boxolni dinamithoz, most téged léptetek volna elő. Bármi belefogadhatod, akár a tojásaidra is. Te meg inkább itt akarsz lenyomni 30 évet egy ilyen bandában? Prú vigyorogva bolintott, de nem szólt rá semmit. Nem volt mit mondania. Gyerünk, mondta dühösen Maggio. Kártyázunk egy kicsit a latrinán. Hát, ha nyerek annyit, hogy bevehessek a városba. Oké, mondta Prú, és még mindig vigyorogva követte. Az esős évszak jót tett neki. A társalgóban tartott kényelmes előadások, meg a különböző fegyverek szétszedése, meg összerakása a hűvös verandán, miközben odakünt zuhogott az eső, csupa olyan dolog volt, amit szívesen csinált. És mivel az előadásokat mindig egy tiszt vagy altiszt tartotta az egész század számára, nem zavarta Ike Galovich bosszú szomjas tekintete sem, aki amióta csak megtudta, hogy Prue nem akar boxolni, láthatólag el volt számva rá, hogy megvédi a nagy Holmes istenbecsületét. Az is enyhítette, legalábbis átmenetileg a feszültséget, amelyet Prue megjelenése idézett elő a században, hogy befejeződött az ökölvívó idény. Az első emeleti latrinában három halvány gömb alakú lámpa égett. Leterítettek a cement padlóra egy kincstári pokrócot, Maggio-jét. Az egyik oldalon sorakozó nyitott fülkék és a másik oldalon elhelyezett piszóárok és mosdókagylók közé, és a hat katona körülülte. Maggio keverés közben végignézett a fülkéken. A feldél és ülőke nélküli WC csészéken három katona gubbasztott letolt nadrággal. Maggio befogta az órát. Hé! Kiáltotta. Mi van itt? Kártyaszoba vagy latrina? Vigyázz! Jobbra igazodj! A katonák felnéztek a kezükben tartott képes újságból, káromkodtak egyet, aztán tovább végezték a dolgokat. Hosszál már, Angelo, mondta Anderson, a század kürtös. Hosszál már! Helyes, mondta Salvatore Clark, a helyettese, hosszú olaszos orra alatt szégyelős vigyorral. Na, ide azokkal a lapokkal, te digó, különben hasra fektetlek, és a seggedbe dugom az egész paklit. Mindjárt el is nevette magát, harsányan és szégyellősen. Képtelen volt tovább játszani az erős ember, maga választotta szerepét. Türelem, mondta Maggio, már is osztok. Csak tisztességesen meg akarom keverni. Nyitott bal tenyerén tartotta a paklit, mutató ujját profi játékos módjára begörbítve a tetején. Lapáttal nem lehet szart keverni, Angelo, mondta Prue. Offa be, mondta Maggio. Én Brooklynban tanultam osztani, tetszik érteni? Az Atlantic Avenue-n, ahol Royal Flush-nél kevesebbel nem lehetett nyerni. Jobb kezéből a balba futtatta át a kártyákat, tőle telhetőleg utánozva a profi kártyások finom zsonglőrködését a paklival. Aztán elkezdett osztani. Pókereztek. És hirtelen mindnyájan némán magukba mélyedtek. Prue kirakta 5 centeseit a pokrócra, azt az 50 centet, amit Pop Carlsentől, a lövész szakasz őrmesterétől, Mazzoli tizedes lelki társától és barátjától kért kölcsön. Akkor kedvelte meg, amikor rájött, hogy Prue ért a géppuskához. És rákacsintott Clarkra. Ej, pajtás, szólalt meg lelkesen Saul Clark, de jó lenne összenyerni egy kis tőkét, aztán átmenni O'Hare-hez és bankot robbantani. Minden reményük és álmuk ez volt. Bízisten fejtetőre állítanám egész Honolulut. Egy egész éjszakára kibérelném magamnak azt a rohadt New Congress Hotelt, és akivel nem tudnék lefeküdni a lányok közül, azt odaállítanám magam mellé figyelni és tanácsokat adni. Clark, akinek sohasem volt hozzá bátorsága, hogy betegye a lábát egy kuplerájba, ha csak nem ment vele valaki, kuncogni kezdett és szégyellősen elvigyorodott ezen az önáltatáson. Ugye, te még sose voltál a New Congressben, Prue? Sose jártál még Mrs. Skiffernél? Hát, eddig még nem volt rá pénzem, mondta Prue. Ránézett Saulra, aki iránt szeretetteljes részvétet érzett, aztán Saul szemköztülő cimborájára, Andyre, aki komoran elmélyedt a lapjaiban, aztán megint Saulra. Főleg neki köszönhette, hogy végül összebarátkozott velük. Saul Clark a maga szégyellős, bizakodó tekintetével és kicsit zavart vigyorával olyan volt, mint a falu bolondja, akiben szikrája sincs a rossz indulatnak, irigységnek, bizalmatlanságnak, sem a becsvágynak, hogy többre vigye, és így aztán képtelen fenntartani magát társadalmunkban, és akit a jómódú üzletemberek, akik különben minden alkalmat boldogan kihasználnak, hogy kifosszák egymást, etetnek, öltöztetnek és párt fogolnak, mintha a maga romlatlan lelkével valami misztikus módon szólhatna egy jó szót az érdekükben Istennél, vagy megszabadíthatná őket önön lelkiismeretüktől. Ugyanígy viselték gondját Saul Clarknak is, a század talizmányaként tisztelték. Anderson többször is megpróbált összebarátkozni Prue-val, és azon a Zsolt fizetési napon, amikor a Prue elverte a pénzét, még kölcsönt is felajánlott neki. De valahányszor közeledni próbált, Prue mindig lerázta magáról, mert Andy soha se nézett a szemébe, hanem valahová oldalvást, és Prue-nak nem kellett az olyan barát, aki félt tőle. És csak akkor látta be, hogy a kérést nem utasíthatja vissza, amikor Saul Clark, nagy, mély, bamba szeme, teli önbizalommal, kérte, hogy legyenek barátok. Még az esős évszak beállta előtt történt egy meleg februári éjszakán, amikor a csillagok szinte tapintható közelségben ragyogtak. Prue kilépett Choi éttermének füstös részek zsivajából, Neki is könnyedén zsibongott az egész testében a sör. Megállt a kitörési kapu villanyfényes alagútjában, amely tölcsérként fogta fel az éjszaka hangjait. A laktanya udvar túlsó oldalán, a második zászlója épületében még égtek a lámpák, árnyalakok mozgolódtak a verandán. Az udvar fekete négyszögét égő cigarettek Szent János bogarai hintették tele, fürtökbe gyűltek a sörös kancsok körül, fölizzottak, ha valaki szippantott egyet, aztán megint elhalványultak. Az udvar legtávolabbi sarkából, a kürtös megafonja tájáról gitárpengetés és négy szólamú ének csapta meg a fülét. A harmónia primitív volt, de azért szépen összecsengett, és a dallam tisztán, világosan, kellemesen szállt végig az udvaron. És Prue a lassan mozgó harmóniában felismerte szól tremolódzó orrhangját. Hitelesebben csengett, mint az igazi hegylakóké. Noha szel csak egy hosszú orró digó volt Scracktonból. A Skewfor Blues-t énekelték. Fáradt vagyok nagyon, elnyűt minden tagom, mégsem pihenhetek, tovább kell hajtanom. Nem volt semmim soha, koldus szegény vagyok, unom az életet, és mégis dalolok. A Saul Clark hangján megszólaló panaszdal végtelen egyszerűsége megragadta és meghatotta. Warden és az egész gépezet iránt érzett dühe és felháborodás a mélységes, érzékeny mélabúban oldódott fel, amelyre nem talált szavakat. A szavak benne voltak a dal szövegében, pedig a dal tulajdonképpen nem mondott semmit, csak azt, hogy egy sofőr fáradt és életunt. A dal szállt a katonák lassan égő cigarettáinak, hol felvillanó, hol elhalványuló parazsa fölött, és feltárta előtte minden ember ősi, hozzáférhetetlen, megfejthetetlen titkát, amely nem fogalmazható meg hosszú lére eresztett elbeszélésekben, nem foglalható bonyolult katalógusokba. Feltárta egyszerűen, teljes egészében, se bőbeszédűbben, se szűkszavúbban a kelleténél. Semmit mondó szavakkal, amelyek mégis mindent elmondtak, amit el kellett mondani. A félszemű ember dala, aki nyár idején az ökrös szekeret hajtotta Kentucky hegyei között. A rezervációba kényszerített Choctawi indiánok dala, és annak az embernek a dala, aki valamikor görgőket fektetett a pokol ilyen nehéz kövek alá, hogy emlékművet építsen király a dicsőségére. Az egyszerű semmit mondó szövegben ráismert önmagára, Choate főnökre, Bob Carlsenre, Clarkra, Andersonra, Wardenre, mindegyikük más közeggel viaskodik, mindegyikük életútja egyazon forrástól indult el, és halad a maga titkos pályáján ugyanazon elkerülhetetlen vég felé. A hosszú sor akár valami csatárlánc lefelé a domboldalon, a vak sötét dzsungelben, mindegyikük tudja, hogy a többiek is ott vannak a közelében. Hallják a neszezésüket, kétségbe esve szeretnének kapcsolatba kerülni velük, szeretnék kinyújtani karjukat, hogy elérjék a mellettük lévőket. Szeretnék, ha tudnának róluk, de egyikük sem képes, ahogy Clark panaszos orrhangja sem képes, tudtul adni a többieknek, hogy jelen van. Ezért mindenkinek egyedül kell szembenézni az ismeretlennel, a feltérképezhetetlen ellenséges földön, a vak sötétben. Mádzoli meg a többi írnok, akik télen öttönként összeülnek Csojnál, hogy megvitassák a művészetet meg az életet, egytől egyik vakok. Prue ismerte őket. Annyira elmerülnek bonyolult beszélgetéseikbe, olyan biztosak értelmetlen érveikben, hogy nem veszik észre, amit megpróbálnak megragadni. Ott van az orruk előtt, körülöttük, de akármilyen szenvedélyesen elemzik, legfeljebb csak felületesen tudják érinteni egy-egy pillanatra. Megragadni, megérinteni soha. És ez a valami szólalt most meg egy hegyvidéki dal feneketlen sekélyességében, ami a maga mesterkéletlen egyszerűségével mindent elmondott, amit az ő fellengzős szavaik sohasem mondhattak el. Végső egyszerűsége hirtelen felvillantotta az egész élet képét, amely megmagyarázhatatlan és olyan értelmet adott neki, amelyet szavakban sohasem lehetett kifejezni. Az írnokok, a királyok, a gondolkodók. Csak beszélnek, és azzal, amit beszélnek, irányítják a világot. A sofőrök, a piramisépítők, a közkatonák, akik nem tudnak beszélni, nyelv nélküli némaságukból felépítik a világot. Hogy akik tudnak beszélni, elmondhassák, hogyan kell kormányozni ezt a világot, meg azokat, akik felépítették. És ha a szónoklataikkal elpusztítják a világot a sofőr meg a közkatona, majd újból felépítik. Egyszerűen azért, mert szeretnék valamilyen módon kifejezni magukat. Rue mindezt megérezte a dalban és Saul Clark panaszosan vonyító orhangjában. Nagyon fáradt vagyok. Nem volt semmim soha. Unom az életet. És mégis dalolok. A söröző katonák között cikk-cakban átballagott az udvar sarkába és megállt a kis csődület szélén, amelyik mindig összegyűlik, ha gitározik valaki. A csődület közepén öt tagú kis csoport produkálta magát. A többiek, akik nem érezték magukat egyenrangúnak az előadókkal, közönségként gyűltek áhítattal köréjük, ott álltak, énekeltek, vagy csak hallgatták az éneket. Andy és Clark rázendített a San Antonio rózsájára. Rue a csoport szélén legkívül sétálgatott. Hallgatta a dalt, de nem próbált bejebb furakodni, Andy azonban észrevette. Épp Rue! Kiáltott oda neki egy kis hízelgéssel hangjában. Kéne egy gitáros! Na gyere, ülj be közénk! Kösz, nem, felelte Kurtán Prue. Úgy restelkedett Andy hízelgése miatt, mintha ő maga hízelgett volna valakinek. Sarkon fordult, hogy odébb álljon. Ugyan már, gyere csak! Sürgette Andy, és ránézett, mert a tömeg már is utat nyitott Prue-nak. Pillantása azonban csak súrolta az arcát, nem állapodott meg rajta. Na, igazán Prue, gyere! Csatlakozott a felszólításhoz buzgón Saul. Nagy szeme feketén csillogott a lelkesedéstől. Márha jól szórakozunk, pajtás! Még sört is kaptunk ma este. Hazám! Tette hozzá, sietve bökve ki, ami az eszébe jutott. Én már kezdek is beseggelni. Na, gyere, öngesd egy kicsit a gitáromat! Felajánlotta a legtöbbet, amit felajánlhatott, de Prue-t elsősorban a dolog magától értetődősége ragadta meg. Oké, felelte Kurtán. Oda ballagott, fogta az elébe tartott gitárt, és leült a kis csoport közepén. Mit játszunk? Mit szólnál a Red River Valley-hez? Kérdezte minden mesterkétség nélkül Saul, aki tudta, hogy ez Prue kedvenc dala. Prue bólintott, megpendített egy akkordot, aztán elzendítettek. Miközben játszottak, Clark Prue szájához emelte a sörös korsót. Nem olyan jó, mint Andy új gitárja, mondta Saul a gitárja felé bökve a fejével. De olcsón adta, amikor megvette az újat. Elég viharver, de arra még jó, hogy tanuljak rajta. Persze, felelte Prue. Saul ott guggolt előttük, kezében a sörös korsóval. Vigyorgott nagy örömében, és félig hunyt szemmel fejét oldalvást hátrahajtva énekelt, panaszos orhangjától a többiek hangját szinte nem is lehetett hallani. Mikor a dal véget ért, fogta Prue üres, sörös konzerv dobozát, amelynek levágták a felső részét, hogy pohárnak lehessen használni, és megtöltötte. Így áll, Prue, mondta buzgón. Ha énekelsz, nem árt megolajozni a gigádat. Az énekléstől kiszárad az ember torka. Kösz, mondta Prue. Itt a sört, keze fejével megtörölte a száját, és Andyre nézett. Mit szólnál a Talking Blueshoz? Kérdezte Andy. Ez volt a kedvenc darabja, ám ha sokan voltak körülte, nem szívesen játszotta. Ezúttal azonban, mint egy felajánlott a Prue-nak. Oké, mondta Prue, és már meg is pendített egy akkordot, hogy kezdhetik. Alig vártam, hogy egyszer elgyere már, mondta Saul Clark túl kiabálva a zenét. Mindig reméltem, hogy eljössz, Prue. El voltam foglalva, mondta Prue, de nem nézett fel. Saul gyorsan bolintott. Persze, mondta szinte komikus együttérzéssel. Tudom. Ide figyelj, amikor ha kedved van játszani ezen az ocska, Christine, csak vedd ki a szekrényemből. El se kell kérned, sose zárom be. Prue ekkor már felnézett. Saul hosszú, sovány, olajbarna arca sugárzott a boldogságtól, hiszen elvesztett egy ellenséget és szerzett egy barátot. Jó, mondta. Kösz, Saul. Hálás köszönet. Azzal ismét a húrok fölé hajolt. Neki is megmelegedett a szíve, hiszen ő is szerzett két barátot. Két kurva, mondta Maggio, és felmutatta a kezében szorongatott dámapárt. Két bogyó, vigyorgott Prue, fölmutatva a két ázt. Kinyújtotta a kezét, és felmarkolta a pokrócról a kis kupac apró pénzt. Kórusban nyögtek és szitkozottak körülötte, amikor odaragta a $4 mellé, amit az utolsó két órában nyert. Már nem sok kell, mondta, és átmehetek O'Hare-hez a nagy húzásra. Mielőtt játszottak, a szolgálatos kürtös hervadt takarodót fújt az eső áztatta sáros udvar sarkában, mire hirtelen betódult egy csomó katona, egy lefekvés előtti utolsó pössentésre, mielőtt az ügyeletes eloltaná a hálótermekben a villanyt. Ezután a latrina lengő ajtaján túl súlyos csend ülte meg az elsötétített hálótermeket, csak az alvó katonák halk szuszogása hallatszott. A játék azonban továbbra is ugyanazzal a feszült figyelemmel, azzal a szenvedélyes önfeledtséggel folytatódott, amit általában a szerelemnek szoktak tulajdonítani, bár a nőkkel szemben csak kevés férfi érzi. Tudhattam volna, mondta leverte Maggio. Letolta a trikója pántját és tragikus képpel megvakarta csontos vállát. Na jó, öreg Pruitt ászokat tartalékol. Aki utoljára behúzza a két ászt, ezt ki kéne golyozni a klubból. He, ráfáztál Angelo, mint a klondájki kútásos szamara, vigyorgott Pru. Na ne mondd, fortyant föl Maggio. Azt te csak úgy hiszed? Na, ide azt a nyavajás kártyát, emberek! Én vagyok az osztó. Clark felé fordult. Hallod ezt, nagyorú? Hallod, mit mond Pruitt? Maggio lecsapta a paklit Pru elé, hogy emeljen, és közben megtapogatta hatalmas órát. Nem járt vajon az apám a pennsylvániai Scrantonban? Ha nem tudnám, hogy egész életében ki sem mozdult Brooklynból, lefogadnám, hogy az öcsém vagy. Persze csak akkor, ha lenne pénzem. Saul Clark szégyelősen vigyorgott. Az én orrom nem elég nagy ahhoz, hogy az öcséd lehessek. Maggio élénken megdörzsölte a kezét, aztán minden egyes ujját, még a hüvelykujjait is végighúzta az órán. Na, mondta. Na, gyerünk! Most már megfordul a szerencsém. Még mindig különb, mint egy niggeré, tette hozzá megveregetve hatalmas órát. Elkezdett osztani. Mondd csak, Cioli, ki ragasztotta rád a Clark nevet? Elárultad az olasz népet, Cioli. Nyavajás sznob vagy. A fenét, vigyorgott Szol, aki nem tudott olyan fapufa maradni, mint Maggio. Tehetek én róla, hogy a bevándorlási hivatalban nem tudják kimondani azt, hogy Cioli? Na, gyerünk, Angelo, szólt közbe Pru, osszál már. Aki nem oszt, nem nyerhet. Áj, ha egyszer folyton csak vesztek, nem nyerhetek, vágta rá Maggio. Digo vagy te, Cioli? Hájas, kampos, orú Digo. Nem is állok szóba veled. Első, Bobit tesz. 5 cent, hajított a pokrócra Andy egy nikkelt. Clark komikusan dübe gurult, és megpróbálta fenyegetően összehúzni Jámbor őszemét. Erős fickó vagyok, ám Angelo. Ne kezd ki velem. Darabokra aprítalak. Kérdezz csak meg, Pruittot darabokra tudlak-e aprítani? 5 centtel az ember nem gazdagszik meg, szólt oda Andynek Maggio. Legyen 10! Bedobta a 10 centest. Igaz ez, Pru? Tényleg olyan kemény fiú ez a Cioli? Megadom, mondta Pru. Mi az, hogy? De még milyen kemény? Én tanítottam az önvédelem férfias művészetére. Az éppen kihúzott lapot gusztálta. Saul boldogan vigyorgott nagy óra alatt. Akkor hát erős, mondta Maggio. Béked is hagyom, szólt oda Clarknak. Na jó, rajtad a sor, icig. 10 van hívva, cimbora. Tartom, mondta Julius Sussman közlegény, meg egész idő alatt vesztett. Bár nem tudom miért. Hol tanultál ilyen rohadt lapokat osztani? Brooklynban. Tudhatnád, ha csak egyszer is kitetted volna a lábadat Bronxból, egy kis friss levegőt szippantani. Szakértője vagyok az osztásnak. Dáma a nyerő. 5 cent, mondta kelletlenül Sussman. Déli házba való vagy, Angelo? Tipikus kényszerzubbony töltelék. Legokosabb, ha lehúzol még 3 évet. Le is húzok. Egyenest a pofádba. Megnézte a lapjait. Még 2 hét zsolt fizetésig. Úgy fogok berobbanni Honoluluba, mint egy 50-es gránát. Kuplerályok, vigyázzatok! Ölvette a paklit. Utolsó rund. Aha, röhögött Sussman. Egy jó punci, meg egy utazás a motorbiciklimen kikészíten, Angelo. Halljátok, nézett körül Maggio. Ez aztán a Waikiki legény. A motorbiciklével, meg az egyhúros gitárjával. Utolsó rund. Utolsó rund. Van még valakinek valami bánata, fájdalma? Ossza már, mondta Pru. Ossza már, mondja ő. Angelo osztani kezdett, vékony keze idegesen villogott, és csak úgy áradt belőle az energia, amikor ügyesen körülosztotta a rundot. Na, ezt most meggyere, barátocskáim! Tyűha! Andynek 2 bubija van. Atyaisten! Nem figyeltem oda. Bubi párnyit! Az nem gitár, hanem ukulele, magyarázta Sussman. Eredeti hawaii hangszer. Különben is döglenek érte a vahinák. És engem csak ez érdekel. A motorom meg több puncit hódít meg, mint a század összes dohánya. Akkor miért nem teszed föl rá a másik húrt is? Kérdezte Maggio. Persze, úgysem tudsz játszani rajta. Nem is kell játszanom, mondta Sussman. Csak a hatás a lényeg. Maggio óvatosan gusztálgatta az utolsó rundban húzott lapját. Ha egy húros hegedűn kéne játszanom meg motorbiciklit vennem részletre, hogy vahinákat tudjak fogni magamnak, inkább kidobnám az ablakon a három dolcsimat. Most is csak kidobod az ablakon, Angelo, felelte ingerülten Sussman, akinek a motor volt a mindene. Hát nem ezt mondtam az előbb? Kérdezte rosszkedvűen Maggio. Tartom a 25 centet, Andy, és még 25. 50 cent, ready? Nyolvajás lótolvaj, felelte Riddle Tridwell közlegény, a hatodik játékos, aki Pennsylvania déli részéből származott, és egyetlen osztásban sem nyert. Sóhajtott egyet, hogy megemelkedett mellének és hasának hájjal tömött hordója, aztán lefordította és ledobta a lapjait. Kerek képére lusta vigyörült ki, ezzel álcázta a hájréteg alatt rejlő iszonyú erejét. Az ideges, fürge kis Maggio mellett úgy festett, mint valami keresztbe tett lábú kövér butha. Képvosztottatok, nem játszom tovább sipistákkal. Nem a fenét, mondta Maggio. 20 centet még van, maradj a fenekeden, most kezdek nyerni. Egy frászt, mondta Tridwell és felállt. Pontosan 2 pohár sörre való maradt, és azt én szeretném meginni. Úgyse tudok pókerezni. De nem ám, helyesett Maggio. Te csak golyószórosnak való vagy. Te csak cipeld szorgalmasan azt a 27 fontos dögöt, hogy aztán egy altiszt elszedhesse tőled, amikor lövésre kerül a sor. Ahogy mondott, cimbora, felelt Riddle Tridwell. De mihelyt felállt, már nem tartozott többé a társasághoz. Egy percig még ácsorgott mögöttük és nézte őket, aztán kiballagott. Semmivel sem volt boldogtalanabb, mintha $10 nyert volna. Micsoda egy alak, szólalt meg fejcsóválva Maggio. Szinte sajnáltam elszedni a pénzét. De aztán meggyőztem magam. Ebben a században mindenki ilyen, kivéve engem meg Pruittot. Néha még Pruittban sem vagyok biztos. Na, mi lesz már? Szólt oda Andynek. Mit van? Abozott Andy komor pillantást vetve a Maggionál lévő lapokra. Ha akarod, megmutathatom, mondta Maggio. 4 treff a kézben, 1 meg dugeszben. Vagyis flössön van. Áj, lehet, hogy nem is igaz, mondta Andy. Add meg, aztán majd meglátod, mondta Maggio. Csak ezt tudom tanácsolni. Az utolsó lapnál megszámoltad a kasszát, mondta komoran Andy. Be akarsz ugratni. Nem treffeket kaptam utoljára, felelte Maggio. Ne húzd az időt, megadod? Andy komoran nézett a 2 bubiára, aztán a 3-ra, amelyik dugeszben feküdt előtte. Meg kell adjam, mondta. Nincs más választásom. De az utolsó lappal átrásztál, Angelo, tette hozzá szemrehányóan. Lófaszt, felelte Maggio. Láttad a 4 treffemet, mielőtt tettél? Hibáztasd a jó édesanyádat. Megadom, mondta Andy. Pénz beszél, mondta Maggio. Andy habozva bedobott 25 centet. Na és te, Pruitt, vigyorgott Maggio. Muszáj megadnom, mondta Pru, Andy arcát tanulmányozva. Én állok a legrosszabbul, de ha neki csak 1 párja van, még jó vagyok, bedobta a pénzt. Akkor hát ide nézzetek, és sírjatok, röhögött Angelo, és diadalmasan fölmutatta az 5. treffet. Kinyújtotta a kezét, belemarkolt a pénzbe, áteresztette az ujjai között, és hangosan kuncogott, mint valami uzsorás. Okosabb, ha kiszállsz, szólt oda Prúnak, ha meg akarod tartani, amit nyertél. Mert megdörzsöltem az orrom, látod? Felpörögtem, mint a motor. Nem fog sokáig tartani, felelte Prú. Szívott még egyet a cigarettáján, aztán elpöckölt az egyik WC csésze felé. Hé, hey! Mondta Maggio. A csík! A csík! Ne dobd el, te kapitalista! 4 kéz lábra állt, felszedte a csikket a WC csésze mellől, és kélyesen szívta be a füstöt. Na gyerünk, mondta. Folytassuk! Reddy kiszállt, te osztasz, Andy. Rémes ez a buldőrem, jelentette ki visszafelé jövet. Gimbelnél az alaksorban dolgoztam, de legalább tisztességes cigit szívtam. Úgy összenyálasztad, mint egy Nigel Pruitt. Gondatlan vagy. Nem vagy igazi katona. Egy slukkot, szólalt meg Clark. Adj egy slukkot nekem is. Úristen, sohajtott Maggio. Ó, végén 2 héttel Zsolt fizetés előtt. Én szedtem fel a csikket, hadd szívjak rajta még egyet. Átadta Clarknak a parányi csikket, miközben Andy osztani kezdte a 2. rundot, lapjával fölfelé. Clark óvatosan addig szívta a csikket, amíg az ujjaira nem égett, aztán belepöckölt az egyik WC csészébe. Tessék, mondta Maggio, nem hiszel nekem, Pruitt? Nem hiszed, hogy elszedem a pénzed? Az ászom magas, 25 cent. Atyaisten, mondta Pru. Magadra ves, mondta Maggio, én figyelmeztettelek. Andy körülosztotta a következő lapot, és Maggio ásza még mindig magas volt. Az egész partin keresztül magas maradt, és elvitte a kasszát is. Maggio ezután megnyerte a következőt, a rákövetkezőt, meg az utána következőt is. Mintha a csontos testéből szikrázó energia hozzávonzott volna minden lapot, amire szüksége volt, partnereitől meg távol tartotta volna a jó lapokat. Hát isteni formában vagyok, mondta Maggio. Még a hasamban is érzem. Na, adj egy koporsó szöget, Pruitt, tette hozzá keserűen. Egyetlen jó, büdös koporsó szöget. Megdöglök egy cigarettáért. Prue kényszeredetten vigyorogva húzta elő a majdnem üres csomagot. Először elszeded a pénzem, aztán még bagót is én adjak. Már erre a csomagra is kölcsön kellett kérnem. Állj, vegyél még egy csomaggal, mondta Maggio. Most van pénzed, te fafejű. Vegyél te, ha nekem kell cigivel ellátnom a játékosokat, akkor nem játszom. Na, ezt osszátok el, vigyorgott, de többre nem vagyok hajlandó, értjük? Csekéke készletéből kivett két cigarettát, az egyiket odaadta Maggio-nak és Sussman-nek, a másikat Andy-nek és Saul-nak, egyre meg ő gyújtott rá. A többiek egymásnak adogatták a közös cigarettákat. Folytatódott a játék, és továbbra is Angelo nyert. Éppen Andy osztott, amikor kinyit a lengőajtó, és Bloom őrvezető lépett be. Olyan erélyesen lökte vissza az ajtót, hogy csattanva vágódott a falnak, aztán fülsértő nyikorgással lengett előre-hátra. Bloom őrvezető elindult a pokrocot körülülő katonák felé, húsos arcán széles, magabiztos vigyorral, göndör lapos fejét csóválva. Széles válla szinte betöltötte az egész ajtónyílást. Csendesebben, te hülye! Szólt rá Maggio. Ezt akarod, hogy ide jöjjön az ügyeletes, és abba hagyassa a játékot? Az ügyeletes tehet nekem egy szívességet, felelte Bloom szokott harsány hangján. Meg te is, te nyanvad kis digó! Maggio egyszerűbe más emberré változott. Felállt, megkerült a pokrocot, és odaállt a toronyként föléje magasodó óriás termetű Bloom elé. Na ide figyelj, mondta eltorzult hangon. Kényes vagyok rá, hogy ki nevezhet digónak, és ki nem. Én nem vagyok se magas, se erős, és nem tartozom dinamit harmadrangú boxolói közésem. De neked akkor is Maggio vagyok. Én nem szórakozom veled, én kicsinálok. Egy székkel vagy egy késsel? Mereven nézett föl Bloomra, sovány arca rángatózott, szeme villogott. Igazán? Kérdezte Bloom. De még mennyire, hogy igazán? Mondta gúnyosan Maggio. Bloom lépett egyet feléje, mire Maggio harciasan előre szegezte a fejét, sovány, csontos vállán. Feszült csend támadt, amint verekedések előtt mindig. Maradj békén, Bloom, szólalt meg Prue, és meglepődött, milyen tisztán cseng a hangja a csöndben. Te meg gyere és ülj le, Angelo. Öt a tét, te jössz. Megadom, felelte Maggio hátra sem nézve. Na, kop le, csavargó, szólt vissza a válla fölött, amikor visszafordult. Bloom öntelten gonoszul utána röfögött. Alszatok nekem is, mondta Bloom, és befurakodott Sussman és Saul Clark közé. Már vagyunk ötten, felelte Maggio. Igazán? Mondta Bloom. Na és? A húzós pókert heten is játszhatják. Na de hát ez csonka póker, mondta Maggio. Akkor akár tizen is játszhatják, mondta Bloom. Sehogy sem értette meg, miről van szó. Na és ha nem akarják többen játszani? Mondta Prue a cigaretta füstön keresztül a csukott lapjára sandítva. Igazán? Kérdezte Bloom. Na és miért ne akarnátok? Az én pénzem talán nem jó pénz? Ha a te zsebedben van, nem, mondta Maggio. Valószínűleg hamis. Bloom röhögött. Hát, eredeti fickó vagy, Angelo? Neked Maggio vagyok. Maggio közlegény. Fel a fejjel, öcskös, nevetett Bloom. Egyszer még belőled is lehet őrvezető. Végig nézett magán, és gyöngéden megsimogott a zubbonyán a nemrég rákerült stráfokat. Hát, én remélem nem, felelte Maggio. Őszintén remélem. Esetleg még rólam is kiderülne, hogy strici vagyok. Oho, mondta Bloom. Ezt rám mondod? Engem nevezel stricinek? Hát, akinek inge vegye magára, tisztelt uram, felelte Maggio. Bloom zavartan nézett rá, és egy darabig nem tudta eldönteni, megsértették-e vagy sem. Képtelen volt megérteni, miért ez az ellenszenv. Aztán úgy határozott, hogy inkább nevet a dolgon. Ha, eredeti fickó vagy te, Angelo. Egy pillanatig azt hittem már, hogy komolyan beszélsz. Na, kinek van ennyi cigarettája? Kérdezte. Senki se felelt. Bloom körülnézett, és észrevette, hogy Prue zubbonyának kidudorodik a zsebe. Adj egy bagot, Prue-it! Nincs, mondta Prue. Igazán? Akkor mi az ott a zsebedben? Á, gyerünk, adj már egy bagót! Rú közömbösen emelte fel a fejét. Ez csak egy üres csomag, hazudta. És nyugodtan nézett Farkas szemet Blummal. Éppen most fogyott ki. Igazán? Nevetett gúnyosan Blum. Iszi a piszi! Legalább a csikket ad ide! Kérlek, bajtárs! Rú megvető mozdulattal elfricskázta a csikket, amely Blum közelében az egyik WC csésze mellé esett. Hé! Hey! Tiltakozott Blum. Azt hiszed, akkor is elszívom, ha meghempergett a húgyban? Mondhatom, szép dolog így viselkedni, a szentség itt neki. Én az imént szívtam el onnan egy csikket, mondta Maggio. Pompás íze volt. Igazán? Kérdezte Blum. Hát, én még talán nem süllyedtem ilyen mélyre. Akkor inkább összeszedek pár lógombocot és abból sodrok cigarettát. Hát, az már a te dolgod, mondta Maggio. Oda kúszott, felszedte a szóban forgó csikket és szívni kezdte. Csak vigyázz, mondta miközben visszakúszott, nehogy eltévezd és a saját szarodat szívd el. Saul Clark közben összeszedte a lapokat az új osztáshoz. Zavartan igyekezett másfelé nézni, mintha nem akarna tudomást venni a feszültségről, amelyet Blum belépése idézett elő. Osztatok neki is, kérdezte csöndesen Prútól. Azt hiszem, felelte Prú. Na mi az? Mi vagy te? Gúnyolodott Blum. Péntek a rabbi szolgája? Azt is tőle kérdezed meg, mikor mehetsz szarni? Saul elpirult és lehajtotta a fejét. Nem felelt. Bizony, hogy az én péntekem, vágott vissza, aki látta, hogy vörösödik el Saul. Talán nem tetszik? Blum közömbösen vállat vont. Semmi közöm hozzá. Saul hálás pillantást vetett Pruittra és osztani kezdett. De Blum ezt észre sem vette. Azzal, hogy Blum is beszállt, a játék elvesztette vonzó erejét, a szoros összetartozás érzése elpárolgott. Mindnyájan szótlanul játszottak. Nem voltak többé jó bemondások. Akár O'Hare barakjában lettek volna, ahol nagy tétekbe ment a játék. Maggio megnyert még néhány partit, és Blum mindannyiszor hangosan szitkozódott. Az Isten szerelmére, fog már be a pofád, szólalt meg végül Julius Sussman. Ha téged látlak, azt kívánom, bárcsak ne lennék zsidó.
Micsoda? Förmett rá Blum. Mit kívánsz te? Szégyeled, hogy zsidó vagy? Lehet, hogy te is vagy zsidó, csak egy büdös hájtömeg.
Lehetséges.
Lehetséges bizony, mondta Maggio. Semmi esetre sem egy olyan rohadt jakkec annyi szent. És nekem ne osszatok többet, folytatta. Elegem van ebből. Átmegyek O'Hare-hez, és ezzel a marék apróval csinálok egy kis igazi dohányt.
Oho! Egy pillanat, ugrott fel Blum. Csak nem akarsz nyerésben kiszállni?
Na de még mennyire, hogy kiszállok, felelte Maggio. Azt hiszed, akkor hagyom tán abba, amikor veszítek? Hol tanultál te kártyázni? A drága jó édesanyád kézi munka délutánjain?
De nem szállhatsz ki, amikor te vagy a nyerő, jelentette ki Blum. Nem viheted át az itt nyert pénzt a barakba.
Igazán? Kérdezte Maggio. Hát figyeld csak meg. Blum odafordult a körülötte ülőkhöz.
Ti hagyjátok, hogy elmenjen a pénzzel, fiúk. A ti pénzeteket is elszedte.
Na de mit gondolsz, miért ültünk le játszani? Kérdezte Prú.
Azt hiszed, szórakozásba játszunk. És amikor abba hagyjuk mindenkinek, visszaadjuk a pénzét?
Ki a nyavajának kéne ez a tyúkszaros apró pénz, ha nem akarna komoly összeget nyerni vele odaát?
Az Isten szerelmére, viselkedj felnőtt módjára.
Szóval így állunk, kérdezte szemrehányóan Blum.
Összejátszol a Digóval?
Két dolcsit veszítettem ezen a nyavajás játékon. Rendes ember nem hagyja abba a játékot, ha a barátaitól nyert.
Azt hittem, tisztességes fickó vagy, Pruitt. Még akkor is, amikor a fiúk mind azt mondták, hogy nem akarsz boxolni.
Én azt mondtam, hogy nincs igazuk, amikor mindenki azt mondta, hogy gyáva vagy.
Én azt mondtam, hogy rendes fickó vagy, de úgy látszik tévedtem.
Prú zsebrevágta megmaradt néhány 5-10 centesét és felállt. Ökle ütésre készen lazán lógott az oldala mellett, ajkát összeszorította, hogy egészen elfehéredett. Tekintete üres volt, mint egy cégtáblára festett szempáré.
Na, ide figyelj, te csirkefogó, kezdte.
Jeges nyugalom árasztotta el, amely maga volt az önfeledtség féktelenül lángoló tüze.
Fogd be azt a nagy pofádat, különben betapasztom. És nekem nem kell hozzá ring, még szék se.
Igazán? Kérdezte Blum és hátralépett.
Állok a rendelkezésedre. Akármikor, csak szóljál.
Elkezdte kigombolni az ingét, meg kiráncigálni a nadrágból.
Amikor neked megyek, vigyorgott mereven Prú, nem lesz időd levenni az ingedet.
Nagy szájú,
mondta Blum még mindig az ingét ráncigálva. Prú nekirontott. A Maggio közben nem lép, be is húz neki, mielőtt Blum kihúzhatta volna a karját az ingújából.
Állj! Csak magadat kevered bajba. Széttárt karral állta el Prue útját. Itt rólam van szó, nem rólad. Ne izgasd föl magad.
Igyekezett lecsillapítani. Most ő csinált ugyanúgy Prue-val, mint az előbb Prue vele. Még mindig széttárt karral állt előtte. Prue mozdulatlanul állt, karja ernyetten, egyenesen csüngött le.
Oké, mondta.
Most már restelte esztelen dühét. Restelte, hogy hideg vérrel ölni tudott volna. Azon tűnődött, vajon mi ingerli Blumban az embert arra, hogy laposra verje.
Az Isten szerelmére, engedd le már a karod, mondta Maggio-nak. Az előadás elmarad. Egyet gondoltam, mondta Blum, miközben visszadugta az ingét a nadrágjába és begombolkozott.
Diadalmasan vigyorgott, mintha az ő személyes győzelme lett volna, hogy nem került sorverekedésre.
Kopd le, szólt rá utálkozva Maggio.
Kérlek, vigyorgott Blum.
Csak nem gondolod, hogy még több dohányt adományozok nektek? Nem tudtam, hogy mind sipisták vagytok.
Mondta távozóban, hogy az övé legyen az utolsó szó. Az ajtót hangosan bevágta maga után, hogy kimutassa a csalók iránt érzett megvetését.
Az igazság mindig győz, mondta Maggio. Senki se hívott játszani,
kiáltotta utána.
Egyszer még kicsinálom ezt a fickót.
Egyszer, ha nagyon feldühít.
Én nem haragszom rá, mondta Prue, de valahogy mindig kihoz a sodromból.
Majd kihozom én őt a sodrából, mondta Maggio.
Semmire kellő, strici. Ki nem állhatom.
Azt hiszem, nem bántunk valami barátságosan vele, jegyezte meg Prue.
Hát az ilyen alakokkal nem szokás barátságosan bánni, felelte Maggio.
Vár csak, amíg tizedes lesz, akkor majd meglátod, milyen barátságosan fog bánni velünk.
Vért fogunk izzadni, pajtás.
Sejtem, mondta elgondolkodva Prue. Azon töprengett, mi lehet az oka, milyen egyéni sajátosság, milyen tulajdonság, milyen jellembeli különbség, hogy egyeseket kedvel az ember, másokat meg ki nem állhat. Maggiótól sok mindent lenyelne, amit Blumtól nem még, akkor se, ha tudná, hogy csak tréfából mondja. Blummal képtelenség úgy beszélni, hogy ne vágjon olyan képet, mintha megsértették volna. Mintha mindig rajta akarnák kapni valamin az embert. Miközben ezen tűnődött, hirtelen megint dübegurult. Bár ment volna neki, és verte volna össze. Legalább nem lenne olyan egyhangú az élet. Bár csak tovább nyert volna. Sok mindenre vágyott. Amióta utoljára járt Violettéknél, az utolsó Zsolt fizetési napóta, nem volt nővel. Bár volna egy nője.
Hát akkor, mondta Maggio, és Prue-ra nézett. Én átmegyek a pajtába, és egy vagyont nyerek ezzel az apró pénzzel.
Okosabb, ha fogod, amit van, és bemész vele a városba, amíg megvan, felelte Prue.
Megfordult, és visszament a helyére.
Julius Sussman felállt, és megszámolta kevéske megmaradt pénzét. Hát pedig jó kis parti volt. Tisztóság szétrobbantani egy ilyen jó kis partit. Annyi pénzem sem maradt, hogy feltölthessem a benzintartályomat. Gondolom, nincs kedved tovább játszani, kérdezte Maggiótól.
Nincs, felelte Maggio. Már megyek is át a pajtába.
Gondoltam, mondta Sussman.
Oda ment az ablakhoz, megállt, zsebrevágott kézzel kinézett.
Az anyja istenit, mondta. Ez a rohadt laktanya az idegeimre megy. Ha egy kicsit elállna az eső, fölülnék a motoromra, és talán felcsíphetnék egy puncit is, ha volna benzinem.
Visszafordult és felsóhajtott.
Körülnézek, hát ha sikerül felhajtani egy kis benzinre valót.
Nem menjek veled, Angelo, kérdezte Saul Clark, és felállt a passziánsz mellől, amit már kezdett kirakni a lócán.
Drukkolnék neked, ajánlotta fel.
Nem, mondta elhárítóan Maggio.
Drukkolok én magamnak. Az én pénzemről van szó.
Ha kibicelnék neked, biztos nyernél, próbálkozott tovább Saul. Én ugyan sohasem nyerek, de akinek kibicelek, az mindig nyer.
Maggio ránézett és elvigyorodott.
Állj majd itt, drukkolhatsz nekem péntek. Ha nyerek, visszajövök, és mindnyájatoknak adok 5 dolcsit kölcsön.
Hé, Prue, kiáltotta.
Mondd meg a péntekednek, hogy maradjon itt és drukkoljon nekem.
Rám nem hallgat.
Prue felnézett, de nem vigyorgott. Nem is szólt semmit.
Hadd menjek vele drukkolni, mondta Saul.
Ingyen és bérmentve. Megmarad a pénzed.
Fogjad már be a pofád a szentségit, szólt közbe hirtelen Andy.
Nem látod, hogy nem akarja, hogy vele menj? Semmi önérzet sincs benned?
Alig lesz ott valaki, mondta Maggio.
Azért nem akarom így, hó vége felé már csak a nagy menők pókereznek. A kis pénzűek legfeljebb 21-eznek.
Különben is moziba akartunk menni a második előadásra, mondta Andy.
Visszament Prue-hoz.
Edden 20 centet kölcsön, Prue.
hogy elmehessünk. Nekem maradt ugyan 20 centem, de szólnak is kéne.
Tessék, mondta keserűen Prú, és odaadta megmaradt 60 centjét.
Itt van minden pénzem.
Úgy se érek vele semmit.
Nem szívesen veszem el, mondta Andy, de nem húzta vissza a kezét.
Hát persze, hogy nem, mondta Prú.
Tudom én azt jól.
De tényleg nem, mondta Andy.
Csak 20 centet kérek.
Prúra nézett, de a szeme elkószált, mert tudta, hogy hazudik.
Nem akart hazudni, de a pénz kellett neki.
Itt van az egész, aztán pofa be, mondta Prú. De könyörgök, ha beszélsz valakivel, nézz a szemébe, a fene egye meg. Átkozottul tudsz idegesíteni.
Oké, Prú, mondta Andy. Szóval fogadjam el mind.
Ne hiszem, már oda is adtam, nem? Költsd el és pofa be.
Oké, mondta Andy.
Gyerünk, szól, mondta, és odalépett a lócához.
Játszunk le pár parti kaszinót, amíg kezdődik a mozi.
Prú keletlen pillantást vetett rá, és visszament a mosdóhoz.
Annyira vágyott egy nőre, hogy minden belső része fájt.
Hé, Prú! Szólt oda neki bátortalanul Maggio, és az ajtó felé intett a fejével. Gyere csak ki egy kicsit a verandára!
Minek? Kérdezte Prú.
Tudta, hogy rondán viselkedik, de nem tehetett róla.
Van pénzed, verd el!
Gyere már ki egy kicsit, az Isten fáját! Mondta Maggio.
Kérlek!
Mondta Prú, és otthagyta a mosdót. Andy nem nézett fel, amikor elhaladt mellettük, de Saul Clark igenis rávigyorgott szégyellős ő szemével.
Ne szívd, merre péntek, mondta barátságosan Prue.